amelyben sok szeretettel köszöntöm következő beszélgető partneremet, a Miskolci Egyetem egészségtudományi karának tanársegédjét, Perge Annát. Jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy itt van.
Jó reggelt kívánok, tisztelettel üdvözlök én is mindenkit.
Köszönjük szépen, hogy beszélgethetünk a témáról, mert hogy június végén a Miskolci Egyetem egészségtudományi kara alumni találkozót szervezett az egykori hallgatóknak, és ott volt egy interdisziplináris szekció, amelyben Anna is előadott, illetve vezette ezt a szekciót tulajdonképpen. Nagyon sok érdekes téma volt, az elmúlt héten a hallgatóink Bukta Ilonával való beszélgetésünket hallhatták, amikor is az idős gondozás finanszírozási modelljeiről, az idős gondozásról beszélgethettünk. Most valami egészen más témánk lesz, hiszen Annának az előadása a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű térségben végzett szűrővizsgálatokról szólt. Ez ugye egy évek óta tartó vizsgálat már, hogyha én jól emlékszem. Mikor kezdődött, és mi volt az alapvető motiváció?
Igen, ez a kutatás, ez az egyetemnek, a Miskolci Egyetemnek egy viszonylag nagyobb kutatása. 2018-tól kutatunk ebben a kutatócsoportban. Nem csak az egészségtudományi kar, hanem számos más kar is benne van ebben a projektben. Ez eredetileg a FIGP nevet kapta, most jelenleg TKP néven fut, és többek között a bölcsészettudományi kar is ugye gyakorlatilag ugye ebben a projektben benne van. Mi az egészségtudományi kar részéről konkrétan munkacsoporttal dolgozunk. Ennek a projektnek végül is az lenne a célja, hogy amint ugye mondtad is, hogy hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű térségben végezzünk kutatásokat. Na most jelenleg ez a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Abaúji régióra esett ez a választás ugye 2018-ban, és azóta is ott végzünk kutatásokat. Ezt több felvonásban végezzük. Eredetileg 25 abaúji település került bevonásra. Azóta ugye, ahogy az évek mentek előre, tehát a projektet további településekkel egészítettük ki, és újabb 25 település is bekerült ebbe a projektbe. Gyakorlatilag 25-25 településsel tudunk dolgozni.
Most már választ kaptam a következő kérdésebre, hogy miért tart ez a projekt gyakorlatilag 7 éve, hiszen egyre több települést vonnak be a vizsgálatokba? Egyre nagyobb a résztvevői kör?
Igen, egy részről, más részről pedig teljes lakosságot szűrünk, tehát mi az egészségtudományi kar az egészségi állapotot próbáljuk monitorozni, illetve az arra ható vagy hatható tényezőket kívánjuk felmérni, és ezekből szeretnénk következtetni a lakosság egészségi állapotára. Jelenleg azt tudom mondani, hogy több kutatási ágon vagyunk már túl, tehát több ága volt ennek a projektnek. Eredetileg gyermeklakosságot vizsgáltunk, utána a felnőtt lakosságot is bevontunk, majd ismét gyermeklakosság, felnőtt lakosság, tehát azt tudom mondani, hogy teljes lakosságot vizsgálunk.
Gyakorlatilag itt átfogó szűrővizsgálatokról beszélünk, gyerekek, felnőttek vonatkozásában? Mi az, amit el lehet vinni gyakorlatilag egy helyszínre?
Igen, egyértelműen próbálunk a teljességre törekedni. A munkacsoport gyakorlatilag úgy épül fel, van benne védőnő, ápoló, gyakorlatilag gyógytornász, tehát nagyon-nagyon sokan vagyunk, illetve hogyha lehetőségünk van, hallgatót is bevonunk a szűrésekben. A gyermekek esetében alapszűréseket végzünk. Ezek azok a szűrések, amelyeket a védőnő is végez az iskolai munkája során. Index osztályokat, páros osztályokat szűrünk, tehát 2, 4, 6, 8. osztályos diákokat. Nagyon fontos, hogy csak azokat, akiknek a szülő beleegyező nyilatkozatot aláírt, és hozzánk vissza is juttatta, tehát csak őket tudjuk szűrni. Ezekben az alapvizsgálatokban csak hogy néhányat említsek, testmagasság, testsúly, vérnyomás, mozgásszervi vizsgálatok, és nagyon fontos érzékszervi vizsgálatok is vannak. Na most a felnőtt lakosságnál ugyanez megtörténik. Ott annyi, hogy egy kicsit kiterjesztettem. Tehát ott már mini laborral is tudunk dolgozni, csontsűrűségvizsgálattal, szívérrendszeri vizsgálatokkal, és a felnőtt lakosság esetében nyilván ugye nem iskolákat tudunk elérni, tehát ugye az csak a gyermekek esetében valósul meg, hogy iskolákban tudunk ugye szűrni. A felnőtt lakosság esetében megkeressük az önkormányzatoknak a vezetőit, és az engedélyük mellett plakátokkal hirdetjük a szűrésnek az időpontját és a helyszínét, és gyakorlatilag kitelepülünk az adott faluba, az adott helyszínre, amit biztosítanak nekünk.
Meg lehet-e fogalmazni jellemző tapasztalatot, hogyan fogadják önöket az önkormányzatok, illetve hát a főszereplők, a gyerekek és a felnőttek, akiket vizsgálnak?
Abszolút pozitívan. Tehát ugye most így hirtelen azt mondanánk, hogy szűrővizsgálat, akkor mindenki megretten ennek a hallatán. Mi egyértelműen azt tudjuk mondani így az elmúlt 7 év tapasztalataiból, hogy abszolút pozitívan, mind a gyermekek, mind pedig a felnőttek esetében. Gyermekeknél, ha nincs is valakinek szűrővizsgálata nálunk, az nem azért történik, mert a szülő nem akarja aláírni, hanem mert mondjuk a gyermek elhagyta a beleegyező nyilatkozatot, vagy esetleg otthon felejtette. A felnőttek esetében pedig egyértelműen azt tapasztaltunk, mind a férfi, mind a női lakosság körében, hogy visszavárnak minket, illetve egyértelműen egyfajta igény mutatkozik az egészségügyi szakemberek jelenlétére. Ugyanis mind a mellett, hogy mi kis szűrünk, tehát nagyon fontos, hogy mi nem diagnosztizálunk, tehát mi szűrést végzünk, és például most hozom ide a csontsűrűség vizsgálatot, tehát ha azt látjuk, hogy eltérés van, elmondjuk, hogy ez miért lehet, ennek mi lehet az oka, és betegutat mutatunk, tehát hogy merre menjen tovább, és ez nagyon-nagyon nagy segítség ezeknek az embereknek, akik gyakorlatilag sokszor ilyen perifériára szorulnak, illetve külső helyszíneken élnek.
Sokszor az is probléma, hogy nem tudnak bejutni akár ide a központi kórházba egy-egy szűrővizsgálatra, akár szervezett módon, bár erre is látunk azért megoldásokat, akár ebben a térségben is. Elhangzott talán a találkozón olyan is, hogy sokan akár anyagi okokból nem tudják szedni a gyógyszereiket, tehát ezért jönnek ki különböző pozitív eredmények a szűrővizsgálatokon. Nagyon fontos ezért is, hogy mutassák ezt a bizonyos betegutat?
Igen, volt rá példa, hogy azt mondták, hogy tudom, hogy mennem kellene, de nem tehetem meg, nem tudok menni, illetve gyermekek esetében is volt olyan gyermek, akiről tudtuk, hogy nem lát, nem látja a táblát, mondja is, hogy fáj a feje, nem tud figyelni órán, tudjuk, hogy kellene neki mondjuk szemüveg, ő is tudja, hogy kellene, de mondjuk anyagi okok miatt nem tudják ugye ezt megengedni a szülők, illetve a felnőtt lakosság esetében is többen jelezték, hogy mondjuk nem tudnak elmenni egy-egy vizsgálatra. Nekünk nagyon nagy segítségünkre volt az ezeknél a szűrő vizsgálatoknál, hogy vagy a védőnő, vagy valamilyen egészségügyi szakember, vagy az önkormányzatról dolgozót küldtek hozzánk, aki azért tudott segíteni abban, hogy hol van a következő olyan egészségügyi intézmény, ahova esetleg tudjuk irányítani az adott kiszűrt beteget.
És így az elmúlt 7 év távlatában eljutottak önökhöz olyan sikertörténetek, hogy kiszűrtek valamilyen problémát, elindult valaki a betegúton, akár gyermek, akár felnőtt, és megoldást nyert a problémája, tehát mondjuk a gyermeknek lett szemüvege, és nyilván sok probléma ezzel egy idejűleg megoldódott, vagy akár felnőttek vonatkozásában hasonló?
Mivel maga ez a kutatás teljesen anonim, tehát ugye nyilván azt utókövetni nem tudjuk, és nem tudom visszakérdezni, hogy adott gyermek, mondjuk ott az 5., a 6., akit kiszűrtünk, hogy neki vajon van ez szemüvege. Így egyértelműen az intézményeknek a vezetőivel tudtam egyeztetni, és amikor tehát újra felhívtam őket, hogy milyen gyakorlatilag milyen volt a fogadtatása a mi szűrésünknek, egyértelműen pozitív visszajelzést kaptunk az intézmények vezetőitől, az intézetigazgatóktól, hogy igen, elindultak, mennek személyzetre, tud több gyermekről, akinek szólt a szülő, hogy igen, köszönik szépen a szűrést. Felnőttek esetében pedig volt olyan, hogy következő héten, vagy rá 2 hétre ugyanarra a területre mentünk még kiszűrni, tehát egy területen nem egy időpontot, hanem többet adtunk meg, és volt olyan az előző szűrésről, visszajött. Igen, visszajött, sőt, még leletet is hozott, és mondta, hogy köszöni szépen, valóban volt probléma. Tehát egy-egy ilyen siker történetről mi is tudunk.
Sokszor az is pozitív fogadtatása ad okot tulajdonképpen, hogy az emberek örülnek annak, hogy oda mennek az egészségügyi szakemberek, és tudnak önökkel egy kicsit beszélgetni?
Igen.
Tanácsot kérni, függetlenül egy kicsit a szűrővizsgálattól?
Igen, valójában van egy ilyen másik pozitív hozadéka is. Mondhatni sokszor úgy leülnek, beszélgetnek, jó nekik elmondani, hogy mi a panaszunk. Sokszor egyébként már úgy érzem, hogy kompetencia határainkon kívül is kérdezgetnek. Nyilván mi arra nagyon-nagyon figyelünk, hogy csak kompetencia határokon belül adunk tanácsokat. Tehát nyilván, hogyha olyan jellegű kérdése van, amihez egyértelműen szakorvosi vélemény kell, akkor elmondjuk, hogy hova menjen ezzel tovább. De igen, egyértelműen van egy ilyen pozitív hozadék, hogy eljöhet, elmondhatja, amit szeretne, és gyakorlatilag örül neki, hogy valakihez úgymond tud szólni. Nagyon sokszor tapasztaltuk azt, hogy az adott vidéken, vagy az adott településen, ahova mentünk szűrni, ugyan van házi orvos, de leterhelt. Tehát mondjuk vegyes körzetet lát el, és ennek tükrében, tehát egyértelműen azt látjuk, hogy nagyon-nagyon leterhelt ott mondjuk az egészségügyi ellátórendszer, tehát így kifejezetten örültek nekünk.
Az egészséges életmódnak természetesen nagyon-nagyon fontos aspektusa a táplálkozás, az egészséges táplálkozás, és azt gondolom, hogy ilyen irányban is vizsgálódtak. Én pedig tudom más forrásból, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének az elnökasszonyával, Szűcs Zsuzsannával gyakran beszélgetünk itt a Csillagpont Rádióban. Nekik évekkel ezelőtt indult egy gyere elnevezésű programjuk, amely a gyermekkori elhízást kívánja visszaszorítani, de úgy tudom, hogy itt találkoztak a 7 év során a két véglettel, hiszen az is probléma, hogyha egy gyermek kórosan el van hízva, de találkoztak alultápláltsággal is. Mind a két kérdés azt gondolom, hogy megoldásért kiállt.
Igen, egyértelműen. Tehát ugye a gyermekek esetében találkoztunk olyan gyermekekkel, akik jóval a 97 fölötti percentilisbe esnek, illetve 3-as vagy 3 alatti percentilis értékekkel is találkoztunk. Na most, amit úgy a 7 év során tapasztaltunk ezzel kapcsolatban, hogy egyértelműen nagyon-nagyon meghatározó az otthoni mintának a követése a gyermekek esetében. Számos intézmény ről tudjuk, hogy benne van különböző programokban. Tejet kapnak, tejterméket kapnak a gyermekek, zöldség, gyümölcs programokban benne vannak. Ennek ellenére önbevallás alapján a gyermekek mégis azt mondják, hogy nagyon nagy százalékban fogyasztanak például tésztaféléket, nassolás, megjelennek ugye a különböző szénsavas üdítőitalok, akár az energiaital is. Na most itt egyértelműen azt tudjuk mondani, hogy az otthoni minta az, ami nagyon-nagyon meghatározó. És ugye nekünk ez azért volt nagyon fontos, hogy ezt a táplálkozás kérdését is vizsgáljuk mind a felnőtt, mind a gyermek lakosság körében, mert egyértelműen ugye a felnőtt lakosság az, aki a következő generációnak a mintáit, az egészségkultúráltságát jelentősen befolyásolhatja. Tehát itt próbáltunk úgymond ilyen összefüggéseket találni. Nem csak a gyermekek esetében kell figyelnünk a táplálkozásra. Mostani kutatásunk, a legfrissebb eredményeink alapján egyértelműen azt látjuk, hogy a felnőtt lakosság körében is nagyon nagy hiányosságok vannak a minőségi táplálkozásban. Ez többek között megmutatkozik egyébként abban is, hogy nagy jelentős népegészségügyi jelentőségű betegségek is megjelennek körükben, nagy számban például magas vérnyomás betegség, csontritkulás, ezek ugye mind összefüggésbe hozhatók a táplálkozással és a mozgással is, tehát ugye a mozgás kapcsán is azt veszik észre, hogy gyakorlatilag inkább ilyen mennyiségi mozgásokat végeznek, tehát nem konkrétan sportolás vagy rekreációs céllal sportolnak, inkább csak ilyen ezek a házi munka jellegű tevékenységek, kerti munkák, mondjuk még biciklizés, amivel így találkoztunk.
Szükségszerű munkák elsődlegesen, igen, és az abból fakadó mozgások. Folytatódik a vizsgálat, azt mondta, hogyan folytatódik, és milyen körben, és lehet-e prognosztizálni, hogy meddig tart?
Egyelőre azt tudjuk, hogy a felnőtt lakos a következő évben, tehát mindig nagyjából egy évre vagy fél évre tervezünk, folytatódik mindenképpen, és most továbbra is a felnőtt lakosság körében végezzük a szűréseket. Szám szerint az elmúlt időszakban azt tudom mondani, hogy gyermekek esetében több mint 400 főt vontunk eddig be a szűrésbe. Felnőttek esetében ez valamivel kevesebb, több mint 200 fő, tehát nagyjából a felére tehető. Nyilván ennek az is az oka, nem az oka, hogy a felnőttek esetében kevésbé népszerű, hanem inkább az az oka, hogy a gyermekeket ez esetben könnyebben el tudjuk érni, mert az ő szűrésük ugye intézményben történik, tehát konkrétan az iskolákat keressük meg, és sokkal könnyebb elérni az adott korosztályt az iskolában, intézményen belül, mint ugye megszólítani a felnőtt lakosságot. Még amit itt hangsúlyozni szoktunk, hogy itt nem a személyeket jellemezzük hátrányos halmozottal, hátrányos helyzettel, hanem magát a települést, a vidéket. Tehát nem konkrétan a személyeket.
Az elmúlt 7 évet tekintve még a legfőbb következtetései, konklúziói ennek a kutatásnak?
Most jelenleg ugye egyrésztről, ami nekünk nagyon fontos volt, hogy itt a szűrések kapcsán egyfajta tanácsadás is történt. Tehát ennek nagyon-nagyon nagy a jelentősége, és nagyon nagy szükség is van az adott régióban az egészség kultúrának, úgymond a fejlesztésére, az egészség kultúráltságnak a pozitív előmozdítására, illetve most további összefüggéseket próbálunk keresni a gyakorlatilag az egészségdeterminánsok között.
Van egy másik témánk is, önnek egy kedves témája, azt gondolom, augusztus 1-e az anyateljes táplálás világnapja. Korábban azt mondtuk, hogy itt a fő irányelv az, hogy 1/2 éves koráig a gyermek, ha lehet, csak anyatejet kapjon. Változott-e ez valamit az utóbbi időszakban, vagy továbbra is ehhez kell magunkat tartani?
A WHO ajánlása szerint továbbra is a 1/2 év az, amit javaslunk, hogy kizárólagosan szoptatott legyen az a csecsemő. A szoptatást továbbá javasolja 2 éves korig, vagy akár még azután is. Nekünk különösen fontos az egészségtudományi kar képzésében, és azon belül is az egészségügyi gondozási és prevenció alapszakvédőnő szakirányán nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a szoptatásra, a szoptatás támogatására. Gyakorlatilag azt mondhatom, hogy a 8 fél éves a védőnő szakirányon, a 8 fél éves képzés során végignézve a kurzusokat, minden 1/2 évben van olyan kurzus, amely valamilyen szinten többé-kevésbé, de érinti a szoptatás témakörét. Tehát minden 1/2 évben találkoznak a hallgatók ezzel a témakörrel. Ha szám szerint akarom mondani, ez legalább 20 kurzust érint, több-kevesebb óraszámmal. Van olyan kötelező tantárgy, a laktációs tanácsadás, ami csak erre épül, vagy például a szülésre felkészítés, aminek legalább a fele óraszáma ezt érint, tehát több eltérő óraszámban, és mindezen kurzusok mellett pedig ott vannak a gyakorlatok. 8 gyakorlat van beépítve a 1/2 évekbe, plusz a nagy gyakorlat, ami most az elmúlt az elmúlt években további óraszámokkal lett megemelve, tehát nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a védőnő szakirányos hallgató minél többet halljanak a szoptatás támogatásáról, illetve magáról az anyateljes táplálásnak az előnyeiről, és ezt nem csak elméletben, hanem nagyon fontos, hogy gyakorlatban is lássák.
Mert ugye erre a folyamatra azt gondolom, hogy édesanyaként vagy leendő édesanyaként föl lehet készülni, hiszen már a szülészeti osztályokról úgy mennek haza jó esetben az édesanyák, hogy elindul ez a folyamat. Már ott kapnak támogatást a csecsemős nővérektől, a védőnőktől, laktációs szaktanácsadóktól, tehát több oldalról megtámogatott folyamat ez.
Jó esetben még attól is hamarabb. Tehát jó esetben még attól is hamarabb. Gyakorlatilag akár már a várandóság előtt is hall ugye a nővédelem során a leendő várandós a szoptatásról. Tehát ami nekünk nagyon fontos, hogy nem csak kifejezetten arra tanítjuk a hallgatókat, hogy már gyermekkel, már újszülöttel lévő édesanyákat támogassanak, hanem akár már iskolás korban is elkezdjék az anyateljes táplálás előnyeinek gyakorlatilag a felvilágosítást és annak a népszerűsítését.
Már ott elinduljon ez az edukációs folyamat. Igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt Perge Anna, a Miskolci Egyetem egészségtudományi karáról érkezett. Augusztus 1-e az anyateljes táplálás világnapja, erről, illetve egy nagyon fontos kutatásról is beszélgethettünk. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
Én is köszönöm.